Rendőrgyilkosság. Megöltek egy rendőrt és egy autóst éjjel Alsóörsön. Egy fekete kocsit találtak a közelben. Kivénymunka. Telefonon is lehet regisztrálni az alkalmi munkásokat. IMF dicséret. Románia újabb hitellészetet hívhat le, az emberek kétharmada viszont már az ellenzékre szavazna. Stráda használat ingyen, 13 polgármester kéri, hogy Gödöllő és Budapest között ne kelljen fizetni az M3-asért. Köszöntöm Önöket, a Duna Televízió híradóját látják. Agyonlőttek éjjel egy rendőrt Alsóörsön, éppen egy autót ellenőrzött, amikor egy másik kocsiból golyózápor zúdítottak rá. A helyszínen meghalt a vizsgált autó egyik utasa is, egy 21 éves egyetemista. Később a közelben találtak egy terepjárót, és mellette holtan egy állig felfegyverzett férfit. Ez utóbbi hírt a rendőrség hivatalosan még nem erősítette meg. A Balaton melletti 71-es főutat egész napra lezárták.
Szokásos igazoltatásnak indult talányokkal teli gépfegyveres gyilkosság helyszínévé vált pillanatok alatt az Alsóörsi Laki utca éjjel 2:30-kor. A 29 éves rendőr G. Ferenc egy Ford Fiesta-t állított meg, amelynek igazoltatása közben eddig tisztázatlan okból és irányból a főtörzsőrmesterre lőttek. A rendőr azonnal holtan esett össze, az autóra zúduló golyózáporban egy utas, a 21 éves N. Ádám is életét vesztette.
Most már biztosan állíthatjuk, hogy a kollégánk nem használta a fegyverét, tehát gyakorlatilag esélyesen volt a védekezésre. A rendészeti szakközépiskolás tanulónak pedig nincs fegyvere, tehát ő fegyverviselése nem jogosult.
A tragédia után forró nyomos hajsza indult a tettesek után. A környékbeli utakat géppisztolyos rendőrök ellenőrizték, egy ideig a fővárosban is ellenőrző pontokat állítottak. Közben folyt a nyomrögzítés és a tanú kihallgatás, amelynek eredményéről azonban teljes volt a hírzárlat.
Már csak néhány vérfolt és üvegszilánkok jelzik, hogy tragédia történt itt. A rendőrök csaknem 12 órán át helyszíneltek.
A krimibe illő esemény sorozat késő délután aztán újabb fordulatot vett. Ekkor találták meg a nyomozók a tragédia közelében azt a fekete autót, amelyből feltehetően a tüzet nyithatták az igazoltató rendőrre. A bozótosban talált svájci rendszámú jármű mellett egy újabb holttest volt. Nem tudni, ki a gyilkos vagy a gyilkosok.
A Zala megyei Alibánfán élt az a 21 éves fiatalember, aki az alsóörsi rendőr mellett a másik áldozat. Édesapja a fia barátaitól tudta meg, hogy a végzetes lövöldözésig a rendőrök kétszer is megállították őket az úton.
Megszólalt a harang Alibánfán. A Zala megyei községklub helysége előtt nemzeti színű zászlót és a gyászlóbúgót helyezték el. Valamint egy fekete abrosszal letakart asztalt állítottak fel, rajta gyertyával és virágokkal. A község polgármestere maga is rokona az elhunyt fiatalnak.
Mindenki megdöbbenve veszi a hírt, nem csak jó magam, hanem tehát én úgy érzem, hogy a falu 470 lakosa, mint megdöbbenve vette ezt a hírt. Nagy vásztásig egy fiatalt elveszteni.
Enn Ádám éveken át vezette az ifjúsági klubot, miután tavaly a székesfehérvári Kodolányi Főiskola hallgatója lett, a feladatot az öccse vette át tőle.
3 éve kerültem ide a faluba. Ővel hamar megismerkedtem, mert ugye a csapatban futballozok, és ő is aktív szereplője volt itt a sportéletnek is, a kulturális életnek. Szerette a nyüzsgést, nem is tudom, hogyan fogalmazzak, szóval mindenre rá lehetett venni, egy áldott jó gyerek volt, nem lehetett tőle olyat kérni, amiben ne vett volna részt, igazi közösségi ember volt.
Az áldozat az egyik közösségi portálon található adatlapján megadott információk szerint is aktív közösségi életet élt, és sokat sportolt. Szabad idejében focizott és jégkorongozott.
Egész Alsóörsöt megrázták a történtek, az emberek értetlenül állnak az eset előtt. A polgármester szerint a község eddig az egyik legnyugodtabb balatoni település volt, ahol mindössze egy rendőr teljesített szolgálatot.
Megdöbbent emberek a kettős gyilkosság helyszínén. Nem sokkal azután, hogy a rendőrök befejezték a helyszínelést, már volt, aki virágot hozott és gyertyát gyújtott az elhunytak emlékére.
Borzasztó. Egyszerűen hihetetlen. Nem akarom elhinni, hogy ilyen előfordult, hogy valaki megáll, letekeri az ablakot és 4 golyót beleenged egy rendőrbe. Tragikus.
A település polgármestere is döbbenten áll a történtek előtt.
Alsós 1600 fős település, Balatonalmádi rendőrkapitánysághoz tartozik egy helyi körzeti megbízottal, illetve a Balatonparti, illetve a Kelet-Balatoni térségnek egy készenléti csoportja is itt van. Eddig a közbiztonságunk nagyon jó volt, tulajdonképpen a béke szigete volt.
A lövöldözésben két lövés ért egy 25 éves férfit is, aki abban a fehér autóban ült, amit éppen ellenőriztek a rendőrök. A zalai fiatalembert a Veszprém megyei kórházba szállították.
8 napon túl gyógyuló súlyos, de nem életveszélyes sérülései voltak. A műtétje ellátása megtörtént, állapota jelenleg is stabil, változatlanul, és súlyos, de nem életveszélyes sérültnek tartjuk.
Ha nem alakul ki szövődmény, a férfi egy hét múlva elhagyhatja a kórházat.
A társaság a szabadságjogokért mintegy 10 éve küzd azért, hogy módosítsák a közúti ellenőrzés szabályait. Azaz, hogy a rendőr csak akkor állíthassa meg az autóvezetőjét, ha az nyilvánvaló szabálysértés követel.
Jó napot, közúti ellenőrzés, vezetőjeg,
nézőjeg. Nap mint nap több száz autóst állítanak meg a rendőrök így szúrópróbaszerűen. Az 1994-es rendőrségi törvény szerint bármelyik autót indok nélkül is ellenőrizhetik.
Legalább valami olyan lenne, hogy azért állítottam meg, mert azt láttam, hogy kacsázik az úton.
Baltai Levente a Társaság a Szabadságjogokért ügyvivője több éve szeretné elérni, hogy módosítsák a jogszabályt, eddig hiába.
Az, hogy bárkit bármikor megállítson, sőt kifejezetten azért állott, hogy megállítgasson autókat, ennek semmi értelme.
Az ORFK azt mondja, a rendőrök nem találomra ellenőriznek, leginkább azokat állítják meg, akik valamiért gyanúsak.
Adott esetben, egy kicsit lehet, hogy tudományosan hangzik, de kockázatelemzés alapján választ ki járműveket. Azt mondja, hogy ilyen korosztályú járművezetőknél nagyobb a gyakorisága az ittasságnak, vagy bizonyos járművekkel közlekedőknél magasabb az ittasság kockázata.
Tarjányi Péter rendőrségi szakértő azt mondja, a magyar közlekedési rendőrök a váratlan támadásokra nincsenek kiképezve.
És ha többen lettek volna, tehát több fegyveres rendőr is a helyszínen van, nem hinném, hogy ki tudták volna kerülni ezt a helyzetet. Ugye itt az látszódik, hogy egy hirtelen fegyveres támadás érte a rendőröket, és erre nézve lehet akármilyen kiképzéssel rendelkezni, ezt kivédeni, tényleg csak több éves, speciálisan erre irányuló gyakorlat után van valamilyen fajta esély.
A héten már meghalt egy rendőr, Nagy Kanizsán lett öngyilkos. Az elmúlt 5 évben rajta kívül még 10 bajtársa vetett véget önkezével az életének. Bilkei Pál kriminálpszichológus azt mondta, vizsgálják a rendőrök pszichikai alkalmasságát a pályára.
Elsősorban a veszélyeztető tényezőkre figyelünk oda, az agresszivitástól kezdve, a cselekvésképtelenség, mindazok a dolgok, amelyek nem csak a rendőri munkát befolyásolják, de befolyásolják az életvezetését és az élethelyzetét, beleértve az öngyilkossági hajlamot is.
A pszichológiai vizsgálatot 2 évente meg kell ismételni, de ahogy az elmúlt évek példái mutatják, ez sem zárja ki teljesen a hasonló tragédiákat.
És 2 titkosított hangfelvétel került elő Sukor ügyében. Budai Gyula miniszterelnöki megbízott ezeket átadta az ügyészségnek, de a sajtónak nem. Szerinte ezek a dokumentumok azt bizonyítják, hogy a sukorói telekcsere kapcsán Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc hamisan tanúskodott az ügyészségen. Budai úgy véli, a telekcsere kormányzati utasítása történt, Gyurcsány Ferenc pedig a tranzakció minden részletéről tudott. Kérdése válaszolva a miniszterelnöki megbízott úgy fogalmazott, a hangfelvételeken a volt miniszterelnökök neve nem hangzott el. Ennek ellenére, mint mondta, a dokumentumok relevánsak.
A minisztériumok és a hivatalok próbálták eltüntetni azokat az iratokat, amely az ügy szempontjából releváns tényeket tartalmaznak. A relevánst azért szeretném hangsúlyozni, mert legutóbb találkoztunk, ugye az ügyészségi szóvivő azt mondta, hogy a releváns iratokat adtam át. Én úgy gondolom, hogy ezek az iratok, illetve a hangfelvétel az ügy szempontjából szintén relevánsak lehetnek, és kíváncsian várom a volt miniszterelnököknek a reagálását, hogy most mit és mekkorát hazudtam ebben a kérdésben.
Telefonon a 185-ös szám tárcsázásával, mindössze 4 adat megadásával be lehet jelenteni augusztus 1-től az idénymunkásokat. A kormány a fekete munka csökkenését várja az egyszerűsödéstől. A mezőgazdasággal foglalkozó vállalkozók azt mondják, a változások következtében sokkal könnyebb dolguk lesz.
Hát amíg olyan, hogy meg kell pucolni, igen, és csomagoljuk. Rendszeresen foglalkoztatnak idénymunkásokat ebben a termelő és értékesítő szövetkezetben. Korábban annyira bonyolult volt a bejelentésük, hogy sokszor feketén foglalkoztatták őket.
Azt csak kijátszani lehetett. És innentől kezdve már adócsaló voltam, munkaügyi csaló voltam.
Eddig ugyanis 18 féle adatot kellett megadni, ha valaki idénymunkást akart foglalkoztatni. Ráadásul egy nappal korábban be kellett jelenteni, ami a változékony időjárás miatt sokszor lehetetlen volt. Ezek a szabályok változtak meg augusztustól.
Egyszer kell regisztráltatnia magát a munkaadónak, aki tervezi adott évben, hogy alkalmi munkásokat, időszaki munkásokat alkalmaz. És ugyanígy egyszer kell regisztráltatnia magát annak a munkavállalónak, aki ezt tervezi, hogy ilyen típusú munkát fog végezni.
Változás még, hogy évenkénti 90 helyett 120 napig vállalhat valaki idénymunkát. A közterhek pedig a korábbi napi 1300 forintról 500 forintra csökkentek. A munkavállalónak évi 840 ezer forintig nem kell személyi jövedelemadót fizetnie. Egyszerűbb lesz az idénymunka bejelentése is. Már nem csak interneten, hanem telefonon is lehet regisztrálni az idénymunkásokat. Nincs szükség egészségügyi szakvéleményre, a bejelentés pedig 2 órán belül lemondható. Az idénymunkások is jogosultak nyugellátásra, baleseti és egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, valamint álláskeresési támogatásra is.
Főként a Fico kabinet intézkedéseinek kritikája határozta meg az új szlovák kormány programjának parlamenti vitáját, amely még napokig eltarthat. A volt kormányfő azzal vágott vissza, hogy a most hivatalba lépett védelmi miniszter nem beszél angolul. Robert Fico azt mondta, Iveta Radičová miniszterelnök hazudott, amikor a Szlovákiát fenyegető válságról beszélt. Ha ugyanis válság lenne, akkor kormányprogram válságkezelő intézkedéseket tartalmazna. Ilyen azonban Fico szerint nincs a dokumentumban. Megkapja Románia a következő hitelrészletet, jelentette be Jeffrey Franks Bukarestben. A Nemzetközi Valuta Alap képviselője 10 napos látogatása végén elismerte a román kormány teljesítményét. Egyesek szerint Bukarestnek segített az is, hogy a magyar kormány és az IMF között megszakadtak a tárgyalások.
Úgy látom, hogy Romániára nem lesz különösebb hatással a magyar kormány döntése.
Bukaresti elemzők szerint viszont a magyar döntés befolyásolta a valuta alap romániai tárgyalásait.
Nem kockáztathatják, hogy Románia is felfüggessze velük az együttműködést.
És emiatt enyhébb tárgyalási feltételeket támasztottak Romániával szemben. Az IMF szerint egyszerűen arról van szó, hogy a román kormány teljesítette a megállapodást, és jól halad a reformokkal.
Meggyőző a román kormány elkötelezettsége, hogy visszaállítsa az ország pénzügyi, politikai és társadalmi egyensúlyát. Ha kitartanak, nem lesz szükség további megszorításokra, jövőre akár 2%-os fejlődés is lehetséges.
A megszorításokkal viszont a kormány annyira elvesztette népszerűségét, hogy a szavazók 2/3 már az ellenzéki pártokat támogatja. Azok vezetői pedig bejelentették, már ősszel átvennék a kormányzást.
Ezen a találkozón nem tárgyaltak újabb hitelcsomagról. A kormányzásra készülődő ellenzék viszont már is bejelentette, Romániának Magyarországhoz hasonlóan nem kellene újabb adóssággal terhelnie a gazdaságát. A Duna Televíziót Stanik Bence tudósította Bukarestből.
Most jöjjön 2 további hír előzetesen. Elismerte felelősségét a Pécsi Kórház. Másfél hete vakbélműtétje után meghalt egy 20 éves fiú. Hátba rohant egy kamion fegyverneken, a sofőr megsérült, a lakók csak megijedtek. Hat regionális munkaügyi központ főigazgatójának kell távoznia. Azonnali hatállyal mentették fel az állami foglalkoztatási szolgálat vezetőjét is. Az új főigazgatóktól, akiket pályázat útján választanak majd ki, a tragikus foglalkoztatási helyzet javítását várja el a szakminisztérium. Az LMP szerint gyengíteni akarja a kormány a természetvédelmet. Azt mondják, ennek első jele az önálló környezetvédelmi minisztérium megszüntetése volt. Most pedig 3, a Hortobágyi, az Akteleki és az Őrségi Nemzeti Park vezetőjét bocsátották el, szerintük méltatlan módon. Csiba Katalin választmányi szóvivő elmondta, úgy tudják, a kormány meg akarja szüntetni a természetvédelmi járőrszolgálatot is.
Szeretnénk általában felszólítani az összes érintett politikus, aki ilyen szituációban van, hogy a jogszabályi lehetőségek ellenére ne éljenek ezzel. a jogkörrel, és indoklás nélkül ne bocsássanak el senkit. Erre nem a törvény kötelezi őket, ezt most már jól látjuk, hanem az európai norma, a morális kötelesség és az emberi lelki ismeret.
Mulasztásokat tárt fel a belső vizsgálat a pécsi vakbélgyulladásban elhunyt fiatalember esetében. A vizsgálatot a klinika főigazgatója rendelt el. Az egyetem 400 ágyas klinikáján másfél hete úgy vesztett életét a 20 éves beteg, hogy előtte egyszer már hazaküldték. Akkor hányás és hasmenés volt a panasza. Néhány nappal később, mikor még rosszabb állapotban volt, visszament, akkor már azt állapították meg, hogy kiukadt a vak bele. A műtét után hunyt el.
Nagyon nagy szíve volt. Nagyon normális fiú volt.
Így jellemezte elvesztett gyermekét Scheffer Ferenc. Néhány napja híradónknak azt mondta, nem hagyja, hogy olyan orvosok is legyenek, akiknek nem szabadna dolgozniuk, életekről dönteniük.
A fiamat visszakapni nem tudom. Mi egyedül maradtunk, az egyetlen gyerekünk volt. 20 évesen halt meg az édesanyja születésnapján. És mi most szélül tűztük, hogy életem végig ezzelen fogok küzdeni.
A klinika belső vizsgálata több rendbeli mulasztást állapított meg.
A következő lépés a fegyelmi eljárás lefolytatása, mely mellett klinikai központ főigazgatója döntött a mulasztások és a tragédia közötti okozati viszony tisztázására.
Az elhunyt fiatalember családjának ügyvédje azt mondja, már beadta az egyetemre a szülők kártérítési igényét.
Gyermekük megszületik 18 év várakozás után, 20 évig tisztességgel, tisztelettel nevelik, és egy ember tévedése, szakmai hibája miatt elhalálozik. Úgy gondolom, ezt a kárt nem lehet forintálisan pótolni. Mindenképpen egy kompenzáló, jellegű kártérítést kell kapjanak.
Ábrahám László 20 millió forintot meghaladó összegre számít. Úgy tudja, a szülők a pénzből alapítványt hoznának létre gyermekük emlékére.
Az ügyvéd elmondta azt is, hogy időközben büntető feljelentést is tettek az ügyben. Bár az ide a pécsi városi ügyészségre még nem érkezett meg, ismeretlen tettes ellen foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés büntette miatt indítatnak eljárást. A híradót Fánovics András tudósította Pécsről.
Egészségügyi krízis fenyegeti az árvízsújtotta Pakisztánt. Továbbra is tiszta ivóvíz nélkül várja a segítséget több százezer ember. Ahol lehet, ideiglenes egészségügyi állomásokat állítanak fel. A hadsereg azonban még most sem jutott el mindenhová. Pakisztán legsúlyosabb áradás sorozatában több mint 1400 ember vesztette életét.
A szerencsésebbek tartálykocsikból juthatnak ivóvízhez Észak-Pakisztánban. A járványveszély bejelentése után egyre világosabb, hogy még az iskolákban kialakított ideiglenes egészségügyi állomások sem elegendőek.
Naponta 100 embert tudunk itt kezelni. A többségük nő és gyermek. Szinte mindenkinek hasmenése van, és egyre súlyosabb bőrbetegségekkel jelentkeznek.
Vannak, akiknek nem a higiénia hiánya okoz gondot, bár már a több mint 50 ezer embert mentettek ki a víz által elzárt területekről, még mindig több ezeren várnak ilyen segítségre. Másutt most is nagy erőkkel dolgoznak a védekezésben a még mindig áradó folyók mellett.
Nem várjuk meg, hogy a víz itt is áttörjön a gáton. Inkább viszünk mindent, amit elbírunk. A házaink már az összedőlés határán vannak.
Közben kiderült, hogy több száz turista ragadt a hegyekben. A hegymászók között rendkívül népszerűek Pakisztán északi hegyei. Ők már egy hete várnak arra, hogy a hadsereg értük is küldjön egy repülőgépet.
Sikerült elzárni a nyersolaj útját a mexikói öbölben felrobbant mélytengeri kútban. Egyelőre cement és nehéz iszap pumpálásával normalizálták a nyomást a kútfejnél. Ez lehetőséget ad arra, hogy a második szakaszban véglegesen lezárják, és megszűnjön az olajkitörés veszélye. A BP olajfúró tornya áprilisban robbant fel, azóta 780 millió liter kőolaj ömlött a mexikói öböl vizébe. Moszkvában estére olyan sűrű lett a füst koncentrációja, hogy már a fiatal és egészséges embereknek sem ajánlott hosszú időn át az utcán tartózkodni. Az orosz főváros körül tucatnyi helyen lángol az erdő, a Moszkva környéki falvak közül több is leégett. Közben az orosz hatóságok hivatalnokok ellen indítottak eljárást, mert kiderült, hogy sok esetben maguk gyújtották fel házaikat, hogy az állam újat építsen nekik. A Nemzetközi Bíróságon kell megjelennie Naomi Campbellnek. A topmodellt Hágában tanúként hallgatják meg holnap. Azzal vádolják, hogy úgynevezett véres gyémántot fogadott el a volt libériai elnöktől.
A hágai nemzetközi törvényszéken nem lesz ilyen lelkes fogadtatása Naomi Campbellnek. Az ügyész szerint a szupermodell is kapott olyan csiszolatlan gyémántot, amilyenekkel a volt libériai elnök a háborúit pénzelte. Campbell 1997-ben találkozott Charles Taylorral, miután Dél-Afrikában Nelson Mandela elnök vacsora vendége volt. A modell tagadja, hogy véres gyémántot kapott volna. Amikor egy tévéinterjúban rákérdeztek, kivonult a stúdióból. Mia Farrow színésznő viszont állítja, Campbell elmondta neki, hogy Taylor megajándékozta. Ennek azért van jelentősége, mert a volt libériai elnök cáfolja, hogy csiszolatlan gyémántokkal fizetett a fegyverekért, és pénzelte a Sierra Leone elleni háborút, amelyben 4 millió ember vesztette életét. A hágai ügyész Campbell tanúvallomásával akarja bizonyítani Taylor bűnösségét.
Díjmentességet kérnek, ingyenessé tennék az M3-as autópálya egy szakaszát a Gödöllő környéki önkormányzatok. A kistérség 12 polgármestere levélben fordult a Nemzeti Fejlesztési Miniszterhez. Azt szeretnék, ha az M0-as és az új M31-es között nem kellene fizetni az M3-as autópálya használatáért.
A múlt héten adták át az M31-est, a sztráda jelentős forgalomtól mentesíti az M0-ast. Elkészültével az M3-as főváros és Gödöllő közötti szakasza része lett a budapesti körgyűrűnek, de nem lett díjmentes. Így azok, akik egy fővárosi út miatt nem akarnak fizetni, ma is a régi 3-as utat használják. Ezt nehezményezik a kistérség polgármesterei.
A legfőbb indok az, hogy nagyon sokan használják a régi Miskolci utat, alsóbrendű utat, ami egyébként a településeken keresztül megy, ezáltal nagyon komoly balesetveszélyt idéznek elő, komoly környezeti terheket okoznak az ott élő lakosságnak, és nem használják nagyon sokan az autópályát ezen a szakaszon.
A polgármesterek azt szeretnék elérni, hogy például az M5-ös fővárosi bevezetőjéhez hasonlóan az említett szakaszt is díjmentessé tegyék. A levéllel kapcsolatban megkerestük a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium sajtóirodáját, de adásunk idejéig nem érkezett válasz.
Kamion rohant egy útmenti családi házba a 4-es főút mellett fegyverneknél. 2 sérültek meg a balesetben. A kamion szabálytalanul előzhetett és egyenesen a ház hálószobájába futott, ahol a házaspár aludt. Jelenleg statikusok irányításával aládúcolják a jó állapotú, ám megrogyott vályogépületet. A kamion ugyanis éppen egy tartófalat és egy mestergerendát döntött ki, így most a jármű beszorult utasfülkéje tartja egyben a házat.
Tehát itt dúszoljuk alá.
Hajnali 4:45-kor az asszony arra ébredt, hogy a kamion beszakította a ház falát.
Kétszer kellett újjára építeni a kerítésünket, mert hál' Istennek az megfogta.
A román rendszámú fagyasztott áfonyát szállító kamion sofőrje beszorult a roncsba. Őt a tűzoltók vágták ki a járműből, majd a mentők könnyű sérülésekkel szállították kórházba. Utasának mindössze a szája repett fel, őt a helyszínen ellátták. Ütközéskor a ház gázvezetéke is megsérült, ezért 200 méteres körzetben kiürítették a környékbeli házakat. A lakók kora reggel mehettek vissza otthonaikba.
Tóth Lívia textilművész Nemez munkáiból nyílt kiállítás a Duna Televízióban. A Nemez gyapjúból gyúrt anyag, amelyhez meleg víz és szappan kell. Ahhoz viszont, hogy a sok ezer gyapjúszából képi költészet szülessen, egy elhivatott művész kell.
Tóth Lívia ősi szimbólumokat jelenít meg, alkotásaiban avar, hun, szkíta, régészeti emlékek motívumait ragadja ki. Ezek elevenednek meg képein, de szívesen használ népművészeti elemeket is. Új tartalommal, merész színvilággal tölti meg azokat. Kedvenc anyaga a nemez. Művészi hitvallásának azt tartja, nemezzel a teremtés élményéért.
Ez egy kihívás, hogy azoknak a tökéletes megmunkálását, vagy a precízitását megpróbálja követni. Ezért van, hogy én a motivumokkal kezdtem, mert megpróbáltam egy ilyen fejlődés történeti utat ugyanúgy végigjárni.
Tóth Lívia nemez fali képei augusztus 24-éig láthatóak a Duna Televízió. Székházában.
Sportlövő világbajnokság részletek Mentzer Tamástól.
Így igaz, Siri Péter ma is remekelt, nem volt nála jobb Münchenben. Nem sokára mondom a részleteket, és beszámolunk a hazai rendezésű vizes Európa-bajnokság nyitónapjáról, valamint interjút láthatnak EB harmadik atlétáinkkal, Kis Dániellel és Fazekas Róberttel is, várom önöket.
Mi pedig nézzük a főhíreket még egyszer röviden. Rendőrgyilkosság. Megöltek egy rendőrt és egy autóst éjjel Alsóörsön. Egy fekete kocsit találtak a közelben. Idény munka telefonon is lehet regisztrálni az alkalmi munkásokat a 185-ös hívószámon. IMF dicséret. Románia újabb hitelrészletet hívhat le, az emberek kétharmada viszont már az ellenzékre szavazna. Stráda használat ingyen, 12 polgármester kéri, hogy a Gödöllő és Budapest között ne kelljen fizetni az M3-asért. A sporthírek után az Alibi című amerikai holland filmet nézhetik meg 9 órától. Röviden a lényegéről: a főszereplő cége pénzért alibit ad azoknak, akik félrelépnek. A Duna 2 autonómián pedig egy francia film megy ebben az időben, az Elzász Jaga vagy a Két Matild címmel. Én várom Önöket 8 órakor, viszontlátásra.
Bűn és bűnhődés, egy film körüli botrány utóélete. Ki a felelős az 1956-os forradalom utáni megtorlásokért? Miért kelt még 20 évvel a rendszerváltozás után is heves indulatokat a tisztázatlan múlt? Exkluzív interjú a vádlóból vádlottá vált Biszku Bélával, Kádár János egykori belügyminiszterével, ma este 20 óra 5 perckor a Közbeszédben.
Csak egy kicsi hiányzik, sürgősen hívja a Providentet. 0640 50 50 50. Provident, ha csak egy kicsi hiányzik.
A Nélner Repair Stifttel ön is ilyen egyszerűen szabadulhat meg a körömgombától. Hiszen vivőanyaga könnyedén átjut a körömlemezen, így célzott hatékonysággal kezeli a fertőzést. Nélner Repair Stift, szabaduljon meg a körömgombától. Keresse a patikákban. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
Sporthíradónkat látják, köszöntöm Önöket. Sidi Péter hihetetlen napokat él meg a müncheni sportlövő világbajnokságon. Légpuskával ezüstérmet és olimpiai kvótát szerzett, 60 fekvőben negyedik lett, a 3x40 lövéses összetettben pedig feltette a koronát a VB nyújtott teljesítményére.
Sidi Péter fantasztikus 120 lövést produkált az alapversenyben, két kör előnnyel kezdhette a döntőt, amelyben a 8. lövés előtt kis hián lemerült az elem a fegyverében. Végül minden jó, ha a vége jó, 1275,6 körös hatalmas országos csúccsal, 1,4 körös előnnyel megnyerte a müncheni világbajnokság királyi számát, a kisebbi sportpuska 3x40 lövéses összetettjét.
Volt egy kis technikai problémám, hát mikor jön elő Murphy törvénye, hogy elektronikus sütéssel lövök, és az elem az kezdett lemerülni, így az elektromos sütésem csak negyedikre sült el a 7. lövésnél, így addigra már elfogyott a levegő, és volt egy rossz lövésem, de hát mivel a alapversenyben jól megdolgoztam az előnyért, így sikerült megnyerni a világbajnokságot új magyar rekorddal.
Balatonfüreden a férfiak 10 kilométeres nyíltvízi versenyével megkezdődtek a 30. vizes Európa-bajnokság versenyei.
A címvédő és pekingi olimpiai bronzérmes, háromszoros világbajnok német Thomas Lurz nyerte az Európa-bajnokság első aranyérmét a férfi hosszú távúszók 10 kilométeres versenyében Balatonfüreden. A két magyar induló közül a 4-es rajtszámú Gercsák Csabát korábbi eredményei alapján a legjobb 10-be várhattuk, ám a jövő esti 22 éves versenyzője csak 26-ként ért célba, Kutasi Gergely a 34-dik lett.
Úgy éreztem, hogy a lábam nagyon elhalt a végére,
és azt valószínűleg edzésen nem úgy gyakoroltam, hogy kellett volna, és ebből adódóan ugye a végére nem is tudtam, ahogy felvenni az iramot a többiekkel, és ott lemaradtam egy kicsit.
Az úszó Európa-bajnokság hivatalos média megnyitó eseményén részt vett a FINA elnöke is. Budapest e tekintetben történelmet írt, hiszen Giulio Maglione a Margit-szigeti EB-n vett részt először ilyen eseményen. A Világszövetség elnöke hosszasan méltatta Gyárfás Tamás, a szervezőbizottság elnöke, és Ruza József igazgató munkáját, valamint megköszönte a város és a kormány segítségét, hogy Budapest ad otthont a 30. jubileumi úszó Európa-bajnokságnak.
3 EB bronzéremmel tértek haza Barcelonából a magyar atléták. A pekingi negyedik helyezett kalapácsvető Pars Krisztián mellett egy nagy visszatérő diszkoszvető és egy feltörekvő gátas is a dobogóra állhatott, pedig egyikük felkészülése sem volt zökkenőmentes.
A diszkoszvető fazekas Robert megjárta a poklot. Aténi dopingügyét követően eltiltották, olimpiai 8. helyért tért vissza, majd gerincsérvel műtötték. A barcelonai döntőben mi mással is ért volna el a dobogóig, mint idei legjobbjával, 63 méter 43 centiméterrel.
Ott még a verseny hevében még igazán örülni se tud az ember ennek, hiszen persze örültem, de nem úgy, mint most, mikor már tényleg jó megérdemelt pihenés van, meg nyugalom van az ember körül. 7 év álltam utoljára a dobogón, 2003-ban Párizsban, azért ez nagyon régen volt.
A 110 gátas Kis Dániel világversenyes döntős helyek, országos csúcs és egy hátszéllel futott 13-20 után sem mehetett biztosra Barcelonában. Az ő edzés munkáját egy csúnya bokasérülés hátráltatta.
A sprint számban dobogóra állni, az, én külön úgy érzem, hogy ez egy elég jó teljesítmény. A fedett pályás szezonomat követően én gyakorlatilag az edzőmmel ez volt a cél, hogy szerettünk volna Barcelonában dobogóra állni. Hála Istennek sikerült.
Friss sporthírekkel 10:30-kor várom Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
A Nélner Riper Stifttel ön is ilyen egyszerűen szabadulhat meg a körömgombától. Hiszen vívőanyag a könnyedén átjut a körömlemezen, így célzott hatékonysággal kezeli a fertőzést. Nélner Riper Stift, szabaduljon meg a körömgombától. Keresse a patikákban. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
Ha csak egy kicsi hiányzik, sürgősen hívja a Providentet 0640 50 50 50.
Eddig nem élvezhettem kedvenc ételeimet, mert ételdarabkák szorultak a fogsorom alá.
Most nagyobb biztonságot élvezhet a Corega ízmentes műfogsor rögzítőkrémmel. Első alkalommal csak kis mennyiséget használjon. A Corega segít meggátolni, hogy étel kerüljön a műfogsor alá, és semleges íze nem változtatja meg az ételek ízét.
Bármi tehetek, és az ízét is élvezhetem. Corega ízmentes műfogsor rögzítőkrém. Magabiztosan beszélni, nyugodtan enni, bátran mosolyogni.
Pantenol spray. Nélkülözhetetlen utitárs a nyaralásra.
Nézzünk, jó estét kívánok! Változékonyra fordult a Kárpát-medence időjárása, és egyelőre még ez marad a helyzet, ezen a héten legalábbis a hétvégig az igazi nyár még nem tér vissza. Az éjszakai órákban általában kevés lesz felettünk a felhő, elsősorban a keleti tájakon valószínű még kisebb csapadék, a hőmérséklet pedig 14 és 19 fok közé csökken. Holnap délelőtt Kárpát-medence szerte sok lesz a napsütés, és gyorsan melegszik a levegő. A délutáni órákban, főleg a délkeleti-keleti területeken akár 32 fokig is melegedhet majd a levegő, ugyanakkor egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és sok fele kell számítani záporokra, vagy akár heves zivatarokra is. És akkor most nézzük az előttünk álló hétvége várható időjárását. Nos, ahogy említettem, igazi nyári időre még mindig nem számíthatunk, legalábbis nem több napon keresztül. Pénteken viszonylag kellemes lesz az időjárás, főleg a keleti területeken, ott nyár lesz. Ugyanakkor egy újabb hidegfront felhőzete éri el a Kárpát-medencét északnyugat felől. Sokfele kell már számítani záporokra, zivatarokra, akár égesőre, felhőszakadásra is. Szombatra megnyugszik időjárásunk, de csak amolyan kiránduló időre lehet számítani. A hőmérséklet mindössze 22 és 27 fok közé emelkedik, és még mindig sokfelé valószínű eső, zápor, illetve zivatar. Aztán vasárnap már sok lesz a napsütés, a hőmérséklet pedig 25 és 29 fok közé emelkedik. Most pedig nézzük, mi vár a frontérzékenyekre az előttünk álló 24 órában itt a Kárpát-medencében. Nos, nekik a változatosság kedvéért gyenge hidegfronti hatással kell megküzdeniük, ez még mindig sokaknál okozhat akár erős fejfájást. Most pedig lássuk térségünk nagyobb városait. Horvátországban és Vajdaságban holnap általában a délelőtti órákban sok lesz a napsütés, aztán előfordulhatnak záporok, zivatarok, a hőmérséklet pedig akár 32 fokig is emelkedhet. Felvidéken is számítani lehet, főleg a délutáni órákban záporokra, illetve zivatarokra, a hőmérséklet 27 és 29 fok között tetőzik. Kárpátalján, illetve Párcinban is ez lesz a helyzet, tehát sokfelé előfordulhat, akár heves zivatar is, a hőmérséklet főleg a déli tájakon, Aradon, Temesváron 32 fok körül lesz kora délután. Erdélyben is valószínű heves zivatar, így lesz ez Székelyföldön, és a hőmérséklet pedig 28 fok körül alakul. Kedves nézőink, én megköszönöm figyelmüket, nagyon kellemes estét kívánok, viszontlátásra!
Pénteken este 7-kor a Kaposvár Újpest mérkőzést közvetíti a Duna Televízió. A Bruckner Lászlót váltó Sisa Tiborral a kispadon repülőrajtot vett a Kaposvár. 5-3-mal iskolázta le idegenben az Alaegerszeget, és a hazai szurkolók hasonló teljesítményt várnak az Újpest ellen is. A vendégek igencsak gyengén kezdtek, hiszen hazai pályán gól nélküli döntetlent játszottak a Győrrel, szurkolóik ennél többet vártak, így van mi javítani. A várhatóan gólban gazdag mérkőzést pénteken este 7-től megnézhetik itt a Duna Televízióban.
Majorka a szépség, a kulturális sokszínűség, a nyugalom és az élet szigete. Világhírű festők, zeneszerzők, írók és költők éltek és alkottak itt.
Az inspiráció mindig jelen van, hisz ez a sziget maga a napfény és a művészet házassága.
A világ felfedezése, Majorka, napfény és művészet. Ismeretterjesztő sorozat szombaton este 7 órakor a Duna Televízióban.